Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát napra pontosak vagyunk, mert hogy is ráadásul eléggé kerek évfordulóval, hiszen 170 éve született ezen a napon az az úriember, akiről beszélni fogunk. Úgy hívják, hogy ifjabb gróf Csíkszentkirályi és Krasznahorkai Andrássy Gyula, és van neki honlapja is. Az ifjabb grófandrássygyula.hu oldalon található egyébként teljesen megdöbbentő módon. Különben a monarchia utolsó külügyminiszteréről van szó.
Így van, egy elég sajátos kerek évforduló előtt állunk, ugye hát a honlapról természetesen azért el kell mondani, hogy ezt már nem ő maga üzemelteti, bármilyen meglepően hangzik ez az információ, hanem van egy ilyen nevű alapítvány, akik egyébként, ha jól tudom, még filmet is készítettek róla, illetve édesapjáról, az idősebb Andrássy Gyuláról. Nem állom meg egyébként, ha ez már szóba jött, hogy annak idején a egyik legnépszerűbb közösségi portálon, csak hogy ne nevezzem meg a Facebookot, valaki létrehozta az Árpádkori Szentek nevű csoportot, felteszem abban a szándékkal, hogy az téma iránt érdeklődő embereket tömörítse. Az első hozzászólás így hangzott, hogy úristen, én azt hittem, maguk kihaltak. Ugye, hát az elnevezésekkel nem árt néha vigyázni, no de természetesen mi valóban ezzel a nemes, a kiváló emberről fogunk megemlékezni. Gróf Csíkszentkirály és Krasznahorkai Andrássy Gyula Gábor Manó Ádámról egészen pontos nevén. Hát az egy arisztokrata úrról beszélünk természetesen. Egyébként még a mai naphoz kötődő, nem tudom, miért van most ilyen kedvem, június 30 erre írta valaki, ez egy telefonos nap, mert úgy kezdődik, hogy 0630, tehát...
Oh. Azért azt el kell mondani a közönségnek, hogy Katona Csaba történész van itt velünk most, és...
Aki esetleg nem tudná, de hát nyilván ők a törpe minoritás, igen.
Rengel van. No, hát komolyodjunk egy picit, mert valóban sajátos életútról fogunk beszélni. Már önmagában persze az megérne egy emlékezés, valóban a monarchia utolsó külügyminiszteréről beszélünk, de azt gondolom, hogy Andrássy Gyulának az életútját, ezt a meglehetősen széttörezdezett, szétforgácsolódott életutat, ami nem feltétlenül rajta múlt, ezt érdemes tágabb kontextusban is értelmezni, hiszen ezzel a szereppel találkozunk megint, amiről már többször szót ejtettünk itt a műsorban az elmúlt évek során, hogy milyen az, amikor egy apai örökség az mázsás teherként nehezedik valakire, és hát egyrészt természetesen a karrierét segíti, de másfelől folyamatosan meg kell küzdeni az édesapja árnyékával. Ugye az Andrássy Magyarország egyik legismertebb arisztokrata családja, számos olyan úriember van, aki a magyar történelemnek az alakítója része volt. Hát ezek közül az ő édesapját mindenképp meg kell említeni, ugye idősebb Andrássy Gyulát, aki hát 1848-49-ben fegyverrel szolgálta a forradalmat és szabadságharcot, illetve diplomata is volt emellett. Ennek köszönhető, hogy életben maradt, mert éppen külföldön érte a világosi fegyverletétel. Névlegesen fölakasztották, tehát kiszögezték a nevét az akasztófára, aztán a párizsi szalonokban így kapta a szép akasztott nevet, mert a francia hölgyek azok hát egyrészt a jó vágású, szép magyar ruhába öltöző, hosszú barna haj, szakál, tehát ez a nagyon magyaros, nagyon keleti és külsői úriemberért egyébként is rajongtak, de hát még föl is akasztották, úgy proforma az, úgy végképp erotikussá tette a szemükbe. Na de hát nem ezért jelentős figura Andrássy Gyula már, mint az idősebb, hanem azért, mert hazatérvén ő lett 1867-ben a magyar történelem harmadik miniszterelnöke, ugye amikor a kiegyezést tető alá hozták, és ezt a posztot 4 évig töltötte be 1871-ig, majd innen még mindig fölfelé tudott lépni, nevezetesen ő lett a monarchia közös külügyminisztere, és 1879-ig maradt ezen a poszton, és ugye élete csúcsán sikerült rendeznie úgymond a balkáni kérdést a berlini konferenciával, ugye sikerült ott meggátolni azt, hogy a Balkánon ilyen az orosz meg a török terjeszkedés az túlzottan teret nyerjen. Helyette viszont ugye lehetőséget kapott a monarchia Bosznia és Hercegovina irányába való mozgásra. Tehát azt lehet mondani, hogy az édesapa, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az utolsó olyan magyar politikus volt, jól lehet egy nagy hatalom színeiben, a monarchia színeiben, aki döntő befolyást tudott gyakorolni az európai nagypolitikára, és tulajdonképpen a pályafutása csúcsán vonult vissza. Na, ez az apai örökség az, ami ifjabb Andrássy Gyulának jutott. Ennek persze vannak előnyei. Hát például, ha jó családba születek, meg jó iskolákba járok, az úgy mondjuk meghatározza az életpályámat. Nincs semmi meglepő abban, hogy ő, aki egyébként a gyerekkorát jó rész Bécsben töltötte a Bauhaus Placon, tehát a külügyminisztérium életében, hiszen gondoljunk bele, hogy 71-től ugye külügyminiszter az apuka, ő 11 évesen oda kerül. Hát finoman fogalmazva magába szívja a német nyelvet, de ebbe semmi extra nincsen. Nyaranta hazajár Tiszadobra, ha valaki járt ott a kastélyba, megcsodálhatja, hogy az most milyen gyönyörű lett, szerencsére felújították, és alapvetően elindult az édesapja pályáján. A konstantinápolyi követségen kezdte a diplomáciai pályafutását, ami egy elég érzékeny hely volt 1880-as években. Aztán elment Berlinbe, ugye egy birodalmi központba, már megint, tehát mondjuk úgy, hogy nem a legócskább követségeken dolgozott, és Berlinben egyébként tanult is a egyetemen, és igyekezett ugye követni az édesapának a pályát. Sikerült neki. Már olyan értelemben, hogy több miniszteri pozíciót is betöltött, 1894-től lett először miniszter, tehát fiatal ember, 34 éves, király személye körüli miniszter posztját kapja meg, ezt alig 2 évig tölti be ezt a pozíciót. Sokkal nagyobb pekje azonban neki, hogy valamivel később immár belügyminiszterként ér vissza a magyar kormányzatba, 1906-tól 1910-ig. Na és ez egy nagyon netes időszaka a magyar történelemnek. Ez egy nagyon netes időszaka. Ugye ez az időszak, amikor a baloldali mozgalmak nagyon megerősödnek, van itt a vasutasztrájtól kezdve minden, vannak pozitív dolgok is, például Rákóczi Ferenc újratemetése 1906 végén, októberének végén, de sajnálatos módon meghatározza Andrássy Gyula megítélését, hogy erre az időre esik a csernobai tragédia, vagy a csernobai sortűz, ahogy mondták. Ugye ez az a történet, amikor a Csernoba nevű faluban az Andrej Klinka és egyéb célok miatt tüntető jó rész szlovák nemzetiségű falusiakba belelő a magyar csendőrség. Csendbe jegyzem meg, a lövető csendőrök jó része szintén szlovák nemzetiségű volt, de ugye a magyar államot képviselték. Tehát, hogy mennyire nem lehet leírni a fekete-fehér szlovák magyar dolgokkal ezeket a viszonyokat, ez jól jelzi. De alapvetően ez egy nagyon nagy negatívum volt az ő megítélésében, hiszen hát, hogyha a csendőrség belelő úgymond a tömegbe, és van egy belügyminiszterünk, akkor elég világos, hogy kit szoktak elővenni. Ez a csernobai tragédia, tehát ezt eléggé meghatározta az ő álláspontját, és nem növelte a népszerűségét az sem, hogy az általános választójogot régi vágású konzervatív emberként folyamatosan, úgymond, ellenezte. Hát ezeken folyamatosan parlamenti képviselő volt, nyilván ezzel nem mondok semmi újat, ez teljesen nyilvánvaló dolog, és az ő nevéhez fűződik még, amit fontos megemlíteni, hogy az Alkotmánypártnak a létrehozása, tehát az egy pártszervezői tevékenysége is elég komolyan volt neki, de azt gondolom, hogy az ő Csonka életművét a legjobban az jellemzi, amit ti már mondtatok, hogy a monarchia utolsó külügyminisztere volt. Hát az nyilvánvaló, hogy ő vágyott erre a pozícióra, hiszen az édesapja örökébe léphetett, az Andrássy névvel külügyminiszternek lenni, sőt, ha még Gyula is vagyok, az egészen jól néz ki. A problémát a következő okozza, hogy mikor és meddig töltötte be ezt a pozíciót. Mert jól lehet volt király személye körüli miniszter, jól lehet volt belügyminiszter, de kérem szépen 1918. október 24-től október 30-ig volt közös külügyminiszter. Nem egészen egy hét. És mikor? Tehát a totális szétesés időszakában ez, amit én úgy szoktam nevezni, ugye, hogy a Walking Dead időszak, amikor minden széthullik, amit Ady Endre kicsit költőiben fejezett ki, még a világháborúra utalva, de erre az időszakra végképp igaz, a minden egész eltörött. És ebben az időszakban lesz szegény külügyminiszter, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mire teljesül ez a vágy, amire betölti azt a széket, amire úgymond predesztinált őt a neveltetése, a pályája, a családi háttere, addigra gyakorlatilag ez egy kiüresedett doboz. Ez már nem ér semmit. És teljesen természetes, hogy ez a konzervatív úriember ez fogja magát, és hát 1918, 1919, 18 őszétől 19 tavaszától az nem az ő világa, ezt lássuk be. Bécsbe megy, és az antibolsevista komitében vesz részt. Azt gondolom, hogy egy magyar arisztokrata esetében ez nem annyira meglepő, bár ezen a ponton egy picit álljunk meg. Ugyanis ekkor ő már házas ember. És akit feleségül vesz, az egy özvegyasszony, egy 4 gyerekes özvegyasszony, ami önmagában nem olyan meglepő, mert hát megtörténik ilyesmi, hogy az ember feleségül vesz özvegyasszonyokat, de akit ő elvett feleségül, az Andrássy Tivadarnak az özvegye, Zicsi Eleonóra, vagyis, akárhogy is ragozzuk, a saját testvérének a özvegye. Tehát a sógornőjét vette feleségül. Nem olyan meglepő ez a korszakban. Tehát a 19. században és onnan visszafelé nagyon gyakori volt, hogy igyekeztek a csonkán maradt családokat úgy egyesíteni, hogy családon belül házasodtak. Ennek az volt az oka, hogy így biztosítani lehetett egyfelől a vagyon elaprózódásának a veszélyét kivédjék, másról pedig azt ugye, hogy hát lehetőleg ne rossz mostóha legyen. És 4 leány született ebből a házasságból, ugye Zicsi Eleonóra, illetve Andrássy Tivadar házasságából. A 4 leányból a legismertebb az nem más, mint Andrássy Katinka, a vörös grófnő, ugye az ő személyét azt gondolom, hogy mindenki ismeri, de itt mindenképp megemlíteném a 4 leány közül még Klárát, aki és itt utalnék arról, hogy egy arisztokrata mozgástere meglehetősen széles vagy tág, hát kommunista partizánként tevékenykedett 1941-es haláláig, amikor is egy bombatámadás ülte őt meg Dubrovnikba, ha jól emlékszem, tehát Ragúzában. Na de vissza Andrássyhoz, mert mégiscsak róla van szó, ezt csak én érdekességként említettem meg, hogy elmegy Bécsbe, onnan azonban hazatér, és amikor a Horthy rendszer konszolidálódik, akkor ismét bekerül a parlamentbe, és tulajdonképpen haláláig aktív politikusként tevékenykedik. Nagyon érdekes dolog ez, mert 1921-ben elvállalja a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának az elnökségét, viszont jó eséllyel korábban ő ateista volt. És emiatt fogalmazunk úgy, hogy értékbírálatok. Mert hát ez egy elég éles váltás, de természetesen mindenkinek jogában áll revideálni a nézeteit. A következő helyzet vele, hogy legitimista volt. És legitimistaként belekeveredett egy olyan dologba, amit a Horthy korszak legkevésbé sem tudott elfogadni vagy díjazni. Gondoljunk bele, hogy Teleki Pál első miniszterelnöksége is valójában emiatt ért véget. De arra gondolok, hogy amikor IV. Károly király megkísérelt visszatérni Magyarországra, ugye két ilyen kísérlete volt, na akkor ő részt vett ebben az egyikben, hát Tatán elfogták, és ezzel gyakorlatilag kiesett a Pixisből. Úgyhogy az a fura helyzet alakult ki, hogy innentől kezdve megint megbicsaklott az ő pályája, és hát kiszabadulása után ugyan csatlakozott a Keresztény Földműves és Polgári Párthoz, és ismét bekerült a parlamentbe, de az az igazság, hogy legitimista politikusként komoly szerepet már a Horthy korszakban természetesen nem kaphatott. 1929-ben halt meg, június 11-én, ugye ennek is nemrég volt az évfordulója, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy az ő pályája világosan mutatja a 19. század végétől, a 20. század elejétől a magyar történelemnek ezeket a rettenetes zökkenőit, hogy ami annyi ember életét meghatározta, hogy ez a sok-sok váltás, a monarchia bukása, 18, 19, 20, egy ilyen konzervatív, régi vágású, legitimista úriembernek, hát fogalmazunk úgy, hogy nem egy sikertörténet volt. El kell azonban mondani, hogy voltak olyan tevékenységei, amik ma talán kevésbé maradtak fönn róla, hát például történészkedett is, írt könyvet 1867-es kiegyezésről. Csak hogy mondjunk róla egy pozitív dolgot, írt könyvet Zrínyi Miklósról, a költőről, és hadd mondjak el egy olyan dolgot róla, ami azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy ő azért elég sokfelé gondolkodott, és igyekezett a maga módján liberálisan megközelíteni bizonyos kérdéseket. Ugye nagy botrányt okozott a 20. század elején Szegfű Gyulának a Számüzött Rákóczi című könyve. Ugye pár évvel vagyunk Rákóczi újratemetése után, hatalmas nemzetegyesítő kultusz, hogy Kassán újra temetik a Számüzött fejedelmet és híveit, a vele együtt hazahozott híveinek a holttestét, és akkor megírja ezt a könyve Szegfű, aki gyakorlatilag azt írja meg, hogy Rákóczi ott az emigrációban totálisan csődöt mondott minden politikai törekvésében, és ő valójában esélyesen volt arra, hogy valaha ezt a csődöt felülbírja. Itt hadd idézek néhány mondatot ebből a munkából, mert ez azt gondolom, hogy egy fontos dolog. A következőt írta. A nemzeti egységének helyreállításával, a régi sebek behegesztésével, a hatalmas nemzeti fejlődés büszkén nyomul tovább új feladatai felé, melyeket korábbi századok gyermekei még álmukban sem sejtítettek. Rákóczi számüzetésének szenvedései következés nélkül maradtak, és nem vált belőle elevenülható kezdeményező történeti erő. Koras végzete a történelmi eljelentéktelenedés, a történelmi szerepvesztés meddő tragikumát szánta neki. A közéletből, melynek a felkerés idején alakítója volt, a magánéle súlytalanságába taszítatott ki, és az energiát, mely történelmi feladatokhoz volt szabva, egy mindörökre elveszített szerep visszaszerzésére kellett céltalan kísérletekkel elpazarolnia. Pályafutása a hullámé, mely kicsapván tétlen tespedéssel feneklik meg a parton, míg társai elemi közönnyel sietnek tovább dolgukra a soha ki nem apadó örök mederben. Nagyon szépen fogalmazott Szegfű, és teljesen egyértelmű volt a kortársak számára, hogy ez egy általános megközelítése volt az emigrációnak, és legeslegfőképpen a kossuthi emigrációt bírálta. Óriási felháborodást keltett. Hatalmas botrány volt, hogy lerángatta a Rákóczi Ferencet a nemzet piedesztájáról, és a egyebek mellett írt ugyancsak a Számüzött Rákóczi címmel egy úgymond kritikát, Andrássy Gyula is. És még hanyjának kritikát írt, de maga Szegfű is írt egy feleletet erre, és beidézte Andrássy Gyulát, és idézem, hogy mit írt ő. Szegfű munkáját még nem olvastam, de ismerem Szegfűt és tudományos céljait. Az én véleményem az, hogy a művet tudományosan kellene bírálni, nem pedig politikai hajszát indítani. És itt meg is állnék. Azt gondolnám, hogy ez egy nagyon felelős hozzáállás volt. Tehát van az az anekdota, hogy te olvastad Szegfűtől a Számüzött Rákóczit? Én ilyen szemetet nem olvasok. És ugye ez világosan mutatja, hogy milyen az előítéletes gondolkodás. Andrássy ennek pont az ellenkezőjét tudta megmutatni. Azt mondta, hogy nem olvasta, de ismeri Szegfűt annyira, hogy tudja, ha valamit leír, akkor érvelni, indokolni fog. És a legfőbb gondolat, egy politikustól gondoljunk bele. hogy nem megsemmisíteni kell a másként gondolkodót, hanem szakmailag bírálni. Hát ez ma is megfontolandó javaslat tőle. Úgyhogy már csak ilyen értelemben is azt gondolom, hogy úgymond történészként nagy bizonyos mértékű tisztelettel gondolok ifjabb Andrássy Gyulára. Azzal együtt, hogy úgy gondolom, hogy az ő életműve az valóban a maga csonkaságában értelmezhető. Mert ő tényleg csapdába ejtette részben a családi örökség, és legfőképpen csapdába ejtette az a történelem, amit nála nagyobb formátumú egyéniségek sem tudtak adott helyzetben úgymond kicselezni. Hát neki végképp nem sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit csalódott és szétforgácsolódott emberként halt meg, mindazonáltal egy nem elhanyagolható életmű maradt mögötte. Próbáljuk meg nem csak az édesapja árnyékában szemlélni őt, mert az kicsit a fókuszunkat homályossá teszi.
Hát nagyon köszönjük, hát nagyon, hogy segítettél ebben. Szokott. Igen, így van. Nagyon jó volt hallgatni, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Jó munkát és szép napot kívánva.
Viszont kívánom, és nézegessétek azt a honlapot, mert ott azért
igen, találtuk. Igen, igen, igen. Nagyon sok minden van rajta, úgyhogy mindenkinek tudjuk ajánlani. Köszi még egyszer, Csaba, jó munkát, szervusz.
Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok nektek.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, a 170 évvel ezelőtt született ifjabb Andrássy Gyula Gyuláról, a Monarchia utolsó külügyminiszteréről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.